Minden szombaton és vasárnap 10 órakor.
Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100.
Korona FM 100.
Ez a Turmix közérdekű szolgáltató magazin műsorunk 2015. november 28-án, szombaton 10 óra 5 perckor. Lukács Kata vagyok. Vörös István főszerkesztőnk nevében tartson velem a következő egy órában. Mai témáink. Híreikben már hallhatott arról, hogy meghiúsul többek között a Dunapatajgyönk és a Madocsa tagfelvételi kéreme a Paksi Atomerőmű égisze alatt működő társadalmi ellenőrző információs és településfejlesztési tanácsba. Ennek legutóbbi tanácskozásáról és a döntés hátteréről kérdezzük rövidesen dr. Bálint Józsefet, a szervezet elnökét.
Négy település nem szavazta ezt meg, tehát törvényesen el nem kerülhetek tagfelvételre ezek a települések. Ez bármikor hozzá lehet nyúlni, számítja a testet. Úgy gondolja, hogy bővítést akar végrehajtani, akkor előzetesen, bár ez is hosszú folyamat volt, gyakorlatilag bővíthető ez a kör.
Ötdanos mester lett, ezzel kiérdemelte a Sínán megszólítást Szűcs Zsolt, a Kalocsai Kyokushin Egyesület haladó gyermekcsoportjának edzője. Az övvizsgát Japánban tette le Szűcs Zsolt, ottani tapasztalatairól, a felkészülésről és a nagy megmérettetésről mesél néhány perc múlva.
Úgy is kell oda menni, hogy elsőre ezt teljesíteni, tehát komolyan fel kell készülni, fizikailag, mint mentálisan, hogy ott egy világbizottság előtt tudjunk teljesíteni. Ott nem csak saját magunkat képviseljük, hanem itt a kis kalocsai első karate szakosztályt és a Magyar Kyokushin Karate Szervezet Furkoló Bencsét is.
Nemrégiben a Bács-Kiskun megyei Kossuth-díjként emlegetett elismerést vehet át a Bátyai Vodenica tánccsoport vezetője Markó Gábor. Mindennapjaikról, fiatalitásról és a tervekről beszélgetünk vele a rangos kitüntetés apropóján.
Idén 16 éve, hogy létrejött a Vodanica, társcsoportként alakult, és 2008-ban alakultunk át egyesületté, tehát 2008 óta van egyesületi formában a társcsoport.
Izgalmasnak ígérkezik térségi magazinunk a Turmix, rázva, nem keverve csak önnek, a helyi és a vételkörzetben történt események rövidesen, bővebben, de addig még Robbie Williams és a Candy Hit a Korona FM 100-on, hogy önnek is jó kedve legyen hétvégén.
She's made of candy. Hey, ho, here she go. Either a little too loud or a little too close. Got a hurricane.
bácsi Robbie Williams szórta két kézzel az édességet itt a Korona FM ZSZ hullámhosszán. Menetre kész a Turmix közérdekű és szolgáltató magazin műsorunk. Huszadon tartotta legutóbbi gyűlését a Paksi Atomerőmű égisze alatt működő társadalmi ellenőrző, információs és településfejlesztési tanácsa. Több mérsékelt közérdeklődésre számot tartó napirendi pont megvitatása mellett akadt olyan is, amelynek eredményét a bőrükön érezhették volna több környékbéli település lakói. Végül ez nem így lesz. A részletekről és miértekről dr. Bálint József kalocsai polgármestert, a TEIT elnökét kérdezte Vörös István kollégánk.
Ugye legutóbb Huszódon ülésezett a TEIT. Hát mi minden szerepelt a napirendi pontok között, és mi minden történt ezen az ülésen?
Tehát elsősorban az elnök és az alelnök számolt be, ez volt az első napirendi pont. Második napirendi pont volt a költségvetés módosítása. Harmadik napirend volt a szervezet bővítése, és negyedik pontban voltak az egyéb ügyek. Itt annyiból történt változás, hogy a harmadik és negyedik pontot megcseréltük, ugyanis a tagfelvételnél csak a tanács tagjai, tehát a polgármesterek vehettek részt.
Milyen döntések születtek? Először talán az új tagfelvételről.
Új tagfelvételhez hangsúlyozni kell, hogy a társasági szerződés szerint mind a 13 tanácstagnak, tehát polgármesternek meg kell szavaznia a felvételt, és plusz meg kell erősíteni minősített többséggel a 13 képviselőtestülettel. Tehát gyakorlatilag ezt kellett végrehajtanunk. Na most gyakorlatilag 5 jelentkező volt, abból 2 az általunk meghatározott 12 kilométeres körön volt, ez gyakorlatilag Németkér és Öregcsertő. Ebben az esetben egyértelmű utasítás volt a válasz, hiszen ők nem tartozhatnak ebbe a körbe bele, az elveinknek nem felelt meg. A másik 3 település, aki kérte fölvételét, Györkény, Madocsa és Dunapataj, ők a 12 kilométeres körnek megfeleltek, de különböző okok miatt régebben nem léptek be, és ezért kérték a felvételüket, amely az előzetes tárgyalások alapján volt arról szó, hogy a 12 kilométeres kört a TEIT elfogadja és kiegészíti, hiszen ez kormányzati igényként is merült föl, illetve az atomerőmű, és ezt támogatta, hogy akkor zárjuk rövidre a 12-t. Na most ezeknél félelmek merültek föl egyes tanácstagokban, illetve testületeknél, hogy amennyiben kibővítésre kerül a TEIT, akkor további jelentkezők lesznek, és nem lehet megállítani ezt a folyamatot, ugye pénz pedig nem lesz több. Most gyakorlatilag ugye olyan határozati javaslat került beterjesztésre, amelyet előzetes állásfoglalás volt engem, hiszen, hogy amennyiben a régi tagokat nem éri anyagi hátrány, akkor támogatjuk a felvételeit a 3 településnek. Most hát ez került szavazásra, bocsátásra, és gyakorlatilag 4 település nem szavazta ezt meg, tehát így gyakorlatilag törvényesen el nem kerülhetek tagfelvételre ezek a települések.
Ez egyébként egyben azt is jelenti, hogy valószínűleg a TEIT-nek véglegesedett a tagsága, tehát hogy nem igazán lesz mozgása a jövőben, mit gondol?
Tehát ez bármikor hozzá lehet nyúlni, hiszen amit mondottam, hogy a testület úgy gondolja, hogy bővítést akar végrehajtani, akkor ugye előzetesen, bár ez is hosszú folyamat volt, már nem első körbe tárgyaltuk ezt, de gyakorlatilag bővíthető ez a kör, tehát ennek a jogi lehetősége fönnáll, csak igen szigorú feltételekhez van kötve.
Ezekről a feltételekről egyébként mit kell tudni?
Igen, hát a kiterjedés a pontos meghatározás. Egyrészt meg ugye, aki bent van ebbe a társulásban, egyértelmű volt, hogy az anyagi helyzetet, ami jelenleg az RHKK Kft.-vel évente kötött szerződés, illetve 2018-ig a Paksi Atomerőmű biztosít különböző feladatokra pénzeket, ettől nem kívánt elesni. És gyakorlatilag ez okozott problémát a többi településeknek, hiszen amikor lehetőségük ott nem léptek be, most pedig úgy nézett ki, hogy a régió magyar betegségét elő a szomszéd fűben mindig zöldet színű jelenség, és gyakorlatilag, ugye, ami érthető a polgármester részéről és a települések részéről, megpróbáltak plusz anyagi forráshoz jutni a TEIT által.
Voltak más napi rendi pontok is, többek közt a költségvetés hogyan alakult eddig?
A költségvetés normál menetben volt, csak átcsoportosításokat kellett végrehajtani, tehát nem növeltük és nem csökkentettük a bevétel és a kiadás oldalt, belső átcsoportosításokat hajtottunk végre. Ezt rendeznünk kellett, hiszen volt egy tanulmányotunk, ahol valamennyivel túlcsúsztunk, illetve azt az RHKP költségvetéséből nem lehetett finanszírozni, tehát azt a Paksi pénzből kellett rendeznünk, de erre a keret meg volt, csak átcsoportosítást kellett végrehajtanunk.
Az egyebek között esett szó Paks 2-ről, ugye korábban, amikor beszéltünk, akkor szó volt arról, hogy a tejítnek a Paks 2-ben is fontos szerepe lesz. Ugye mostanában sokat hallani a Paks 2-ről, különböző híradásokban volt-e szó erről most a tejítülésén?
Paks 2 vonatkozásában csak megemlítésre került, hogy a kormánybiztos úr erős sajtótájékoztatót tartott, és ehhez tartjuk magunkat.
Igen, amelyet ugye többek közt mi is részletekben közlünk. Igen. A rádióban. Köszönöm. Igen. Szépen, legközelebb tejítülés, fennmaradt kérdések, lesz-e még idén?
Hát fennmaradt, ugye napirend nem maradt fönt, illetve kérdésből sem. A valószínű, hogy a szerződés kötések és a következő évi költségvetés elkészítése, ez január hónapban lesz esedékes, tehát nem valószínű, hogy ebben az évben a rendkívül esemény nem történik, hogy találkozunk még a tejittel.
Köszönöm szépen.
Eddig tehát interjúnk dr. Bálint József kalocsai polgármesterrel, akivel ezúttal tejít elnöki minőségében beszélgettünk. Köszönjük, hogy itt volt a vonalban. Már is visszatérek, akkor Szűcs Zsolt kalocsai karatemester lesz a vendégünk, aki Japánban vívta ki az említett megszólítást a hetekben. Szabasztotta be magát a hétvégébe Jennifer Lopez-zel kiegészülve itt a Korona FM 100-on, remélem mosolyt csalta az ön arcára is. Folytatódik térségi magazinunk a Turmix. November elején érkezett a hír, hogy a kalocsai Kyokushin karate szakosztály vezetője Szűcs Zsolt sikeres övvizsgát tett az 5. danra Japánban. Ezzel kiérdemelte a Shinan, azaz mesteri megszólítást. Hogy ez pontosan miért is nagy dolog, mi mindent kell érte teljesíteni, hogyan fogadták a növendékei, és miképpen érintette meg a japán kultúra, arról a mestert kérdezte Mikes Szilvia és Gábor János kollégánk, Szűcs Zsolt pedig készségesen mesélt és válaszolt. Íme?
Japánban voltál ezt a fokozatot megszerezni. Jól informáltak vagyunk, az úgy tudjuk, hogy a világon csak ott lehet ezt a fokozatot megszerezni?
Igen, a Kyokushin vizsgaanyag rendszere az nagyon egyedi a világban is. 10 tanuló fokozatra és 10 mester fokozatra, azaz dan fokozatra osztik meg. A tanuló fokozatokat itt Magyarországon is meg lehet szerezni, illetve az első, második, harmadik dant. A negyedik danért már Európai Technikai Bizottság előtt kell bizonyítani, és a ötödik dan az a, úgymond a plafon, amiben technikai vizsgát lehet tenni, azt kizárólag Japánban a Világ Technikai Bizottság előtt lehet teljesíteni. E fölötti dan fokozatokat is meg lehet szerezni, azok már nem vizsgához kötöttek, hanem úgymond adományozzák különleges munkákért, érdemekért.
Tehát e fölött már az van, ami azt illeti, ez egy verseny, amikor arról beszélünk, hogy el kellett menni Japánba bizonyítani, vagy egy gyakorlatsor. Azok számára, akik nem értenek hozzá, hogy épül fel?
Ja, a kéthetes Japán utazásnak a célja, az 3 főbe állt a számomra. Az egyik a világbajnokság, amit 4 évente rendeznek meg a Kyokushinban. A második ugye az én teljesítményem a 5. danos vizsga, és a harmadik ugye, hogy egy kicsit világot is lássak, tehát nem jártam még Japánba, egy kicsit kitekintsek az ő környezetükbe.
Most, hogy Japánban jártál, egyébként maga az, hogy az 5. danfokozatot megszerezted, ez egyszer csak úgy érezted, hogy most már fölkészültem, most már megmérettethetem magam, most már azon a szinten tartok, hogy megpróbálom ezt az övvizsgát, vagy volt-e esetleg valaki, aki akár segítette a felkészülést, vagy akár valamilyen fokozatban segített neked esetleg elmondani, hogy milyen is lesz majd ez a vizsga?
Igen, nem úgy történik, hogy én jelentkezem erre a vizsgára, ugye én teszem a dolgomat, edzek, tanítványaim vannak, ők is edzenek, versenyekre járunk, készülök, és ugye nekem is van egy mentorom, Sián Furkó Kálmán, ő a magyar Kyokushin karaténak az alapítója, tehát civilként ő a Magyar Honvédségnek volt egy kiképzője, illetve a parancsnoka, ejtőnyös katonákat képzett, és a mai napig ő is edz. Én hozzá tartozom, tehát ő a mentorom, ő a mesterem, tehát ő hozzá szoktam eljárni a felkészülésekre, illetve az ő csapatában dolgozom. Hogy valaki magasabb őfokozatra vizsgázom, ugye napi szinten kapcsolatot tart a mesteré, és az ő ajánlása szükséges ahhoz, hogy akár Európában, illetve Japánban vizsgázunk.
És most, hogy megszerezted az 5. danfokozatot, most akkor a sensei megszólítás az mind olyan akkor így érvényét vesztette, és akkor innentől kezdve a mester megszólítás az, ami az esetedben él?
Igen, vannak ugye ilyen szimbolikus rangok, megszólítások, kohai, senpai, sensei, shihan, és akár 8 dan fölött a hanshi, tehát a nagymester. A sensei ugye azt jelentette, hogy tanár. Nagyon sokat használják a japánok ezt a sensei kifejezést, nem csak a küzdősportokban, hanem a mindennapi életben is. Ugye sensei, aki előjár valamiben, tehát tanára valakinek, idősebb, tapasztaltabb, azokat szokták senseinek szólítani. És ugye a karatéban 5. dantó pedig a shihan, tehát a mestereknek a mestere kifejezést szokták használni.
Szóval akkor nem is sensei, hanem shihan tanít mostantól Kalocsán, csak szeretném hangsúlyozni a Kalocsai Kyokushin Egyesületnél. A japán kultúrához, mint olyanhoz, most akkor így személyesen is közelebb mentél, a Szűcs Zsolt a stúdió vendége, 2 hétig voltál ott, téged a kultúra globálisan megfog Japánban, vagy tényleg a harcművészetre koncentrálsz, mondjuk az bőven elég talán?
Szorosan összefügg ugye a kultúra és a harcművészet, ugyanúgy, ahogy a magyaroknak is megvolt a saját kis harcművészete, tehát a keleten ugyanígy ez virágzott. Talán mi sokkal nagyobb dolgokat képzelünk Japánról, nekik ez egy természetes forma, nem csak a küzdősportok, hanem más sportágok is, hogy a saját kultúrájukba be van építve a sport, illetve a mozgás, egészségmegőrzés.
Ezért élhet valamilyen fajta témeszve a hozzájuk képest nyugati világban, hogy egy erőszakos nép? Vagy kedveli az agressziót?
Úgy gondolom, nem. De a magyarok sokkal vérmesebbek, sokkal fegyelmezettebbek, sokkal nyugodtabbak. Természetesen, hogyha harcról van szó, akkor ugyanúgy nekik is csillog a szemük, illetve nagyon megküzdenek a győzelmekért, illetve nem hagyják magukat
Most mentél el az ötödik Daniel Japánban, mennyire jellemző ott az európai, vagy arányosan kifejezve a világ más tájáról érkező olyan mester, aki az ötödik Danért ott megfordul? Tehát, hogy inkább japánok vannak, vagy pedig, tehát nagyjából milyen az eloszlás nemzetiségek szerint szerintem?
A Kyokushin világszervezetnek 88 országa tagja. Most 4 évente ugye megrendezik a világbajnokságot. A világbajnokságot összekötik különböző szemináriumokkal, illetve ezzel az övvizsgával is. 4 évente a világon összegyűlnek ugye ezek a mesterek, részt vesznek egy ilyen szemináriumon. Ez a Fuji lábánál egy ilyen sportközpontban lett megrendezve, teljesen japán hagyományok szerint, tehát a szállások is ilyen gyékényszőnyeges szobákban voltak, japán fürdők voltak. Japán módszer szerint edzettünk, illetve az új módszereket is azt szerint adták el. Kitűzték a ővizsgának az időpontját, ugye korábban fél éve, egy évvel előtt már föl kellett terjeszteni, hogy kik szeretnének vizsgázni ilyen magasabb őfokozatra. Megvizsgálja a vizsgabizottság, hogy kik ezek az emberek, honnan jöttek, mit csináltak idáig, mi a céljuk, merre mennek tovább. És hogyha elfogadják a vizsga jelentkezésüket, akkor azon a napon megtehetik a vizsgát. Ahogy mondtam, tehát 400 fő vett részt ebbe a szemináriumba, és különböző danfokozatokra, első, második, harmadik, negyedik és ötödik danfokozatra körülbelül 100-an vizsgáztak a világból.
Azt tudjuk egyébként, hogy a világon hány 5 danos mester van most már veled együtt?
Nincsenek ilyen adataim.
Mesélj nekünk akkor magáról a vizsgáról. Hogy kell ezt elképzelni? Tehát bemutatott gyakorlatokat kell a bizottság előtt bemutatni, harcolni kell esetleg. Hogyan folyik egy ilyen
gyakorlatilag
vizsga?
Gyakorlatilag Kyokushin módszert, illetve a vizsgaanyagát, tehát a technikai részét, elméleti részét és a küzdelmét kell bemutatni. Kezdődik ugye az alap gyakorlatokkal, amit nagy ismétlésszámmal be kell mutatni, aztán ugyanezeket az alapgyakorlatokat mozgásba mondják, a feladatokat mit kell végrehajtani, és azokat be kell mutatni. Aztán vannak különböző képességi gyakorlatok, mint akár a gyorsaság, a lazasság, az erő, fekvő támaszok, felülések, stb. Aztán vannak ezek a kata gyakorlatok, amiket említettél. Katák, azaz forma gyakorlatok. Nagyon sok van belőle a harcművészetekben. Ezeket kell bemutatni megfelelő szinten, ezeket értelmezni kell. És ha ezeket mind sikeresen tudjuk teljesíteni, 75%-osra kell legalább a technikai részeket teljesíteni, akkor engedélyezik, hogy a küzdelmet is teljesítsük. És a küzdelem ugye egy Kyokushin szabályok szerint megy, és felállhat az, akinek a technikai része sikeres volt.
És ott mindjárt ki is hirdették, hogy elérted ezt a fokozatot, elérted azt a bizonyos százalékot, 75%-ot, ugye? Vagy esetleg későbbiekben hogy zajlott, milyen volt?
Tehát a technikai vizsga az a mi időnk szerint éjjel 1:30-kor kezdődött, ugye nagyon nagy a időeltolódás Japán és Magyarország között.
Ez nem viselt meg?
Szerencsére, hogy időben kim voltunk, tehát a vizsga előtt egy héttel kim voltunk, és rá tudtunk már készülni, hogy van 8 óra időeltolódás. És így elkezdődött éjjel 1:30-kor a vizsga, és a technikai rész 5 óráig tartott. Utána volt egy órás szünet, akkor értékelték a vizsgabizottság, hogy ki mehet tovább, és ezt követően kihirdették úgymond a névsort, hogy kinek kell felállni, küzdeni, kinek kell teljesíteni a küzdelmet. Én szerencsére az első csoportban voltam, és mindjárt az első 10-15 küzdő között tudtam teljesíteni.
Itt tehát akkor olyan jellegű tét is van, hogy nem sikerül. Tehát, hogy oda mennek 400-an különböző fokozatokért, és azt nem sikerül teljesíteni, és ilyen idézőjelben üres kézzel jövök haza. Tehát ez benne van.
Igen, természetesen ez benne van. Tehát ott is felsoroltak körülbelül 10-12 nevet, aki úgymond ilyen szürke zónában volt, hogy a technikai része éppen, hogy 75%-os lett, és nekik még jobban oda kellett figyelni a küzdelem közben, hogy hogyan dolgoznak.
Neked ez a többedik próbálkozás volt, vagy pedig biztosra mentél, és most érezted magad felkészültnek erre az ötödik fokozatra, hogy elért?
Az első próbálkozásom volt, és úgy érzem, mindenkinek úgy is kell oda menni, hogy elsőre ezt teljesíteni, tehát nem lehet hanyagul oda menni, tehát komolyan fel kell készülni, mind fizikailag, mind mentálisan, mind technikailag. hogy ott egy, úgymond egy világbizottság előtt tudjunk teljesíteni. Ott nem csak ugye saját magunkat képviseljük, hanem ugye én itt a kis kalocsai első karate szakosztályt és a Magyar Kyokushin Karate Szervezet Furkoló Bencsét is képviseltem ezzel a vizsgával.
Elkísértett téged a mestered, kivel mentél Japánba?
Én a Furkó Kálmánnal, tehát a mesteremmel jártam ott, ő többször járt már ott, nagyon jó helyismerete van, nagyon jó kapcsolatai vannak, tehát mind az utazás során sokat tanultam tőle, mint pedig a felkészülés során.
Említetted, hogy azért a célod volt az is, hogy egy kicsit szélesítsd a látókörött, hogy szétnézott, hogy megnéz. Mi az, amivel még találkoztál? Azon kívül, hogy mentél és sikeres vizsgát tettél, merre jártál, mit láttál?
Igen, a világbajnokság volt ugye a másik rész, amire nagyon kíváncsi voltam, tehát filmekben, videókon már sokszor vissza tudtuk nézni a világbajnokságnak az eseményeit. A Kyokushinban a világbajnokságot felnőtt korcsoportban egyedi módon 4 évente rendezik meg. Erről azt kell tudni, hogy ez egy full kontakt szabályrendszer és súlycsoport nélküli a világbajnokság mind a férfiaknak, mind a nőknél. Itt nem rendeznek katát, itt csak küzdelem van. Itt a 88 országból most 200 férfi gyűlt össze, hogy a világbajnoki címért ugye megküzdjenek. A lányok meg közel 50 fővel jelentkeztek erre a versenyre. Nagyon nagy verseny volt, tehát 2 napon keresztül egy páston, tehát mindenki oda tudott figyelni a küzdelmekre, minden küzdelemre. Egy teltházas, borzasztó nagy csarnokban volt megrendezve, 12 000 néző volt, tehát nagyon jó hangulat is volt a csarnokban, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a magyarok közül, a nőknél Szepesi Csenge nyerte meg, őszintén a Furkó Brancsnak a versenyzője. Egy gyönyörű küzdelmsorozatot mutatott be, nagyon magabiztos volt, és magabiztosan megnyerte a világbajnokságot.
A karate és maga a harcművészetek az egy annyira, hát egy az, hogy szól a fegyelemről, az önfegyelemről, és most lehet, hogy buta kérdés lesz, de egy ilyen versenyen, és egy ilyen sportágban, ahol a fegyelem és az önfegyelem ennyire számít, lehet egyáltalán ott ilyen hangosan szurkolni? Most azt mondod, hogy óriási volt a hangulat, mert 12 000-en is ott voltak a lelátókon a nézőtéren, tehát hogy ugyanúgy képzeljük el, mint egy foci meccsen, vagy bárhol, ahol bekiabálnak, és megy a szurkolás.
Igen, ez pontosan olyan jó példa, tehát a foci meccs és a karate, nagyon fegyelmezettek itt még a szurkolók is. Ugyanúgy szurkolnak, buzdítják, és képesek az ellenfélnek is tapsolni. 12 000 néző volt, nagyon fegyelmezett volt a beléptetés, mindenkinek meg volt a helye, hogy hol ül. Azon a széken ült, lehetett tapsolni, ugye, lehetett szurkolni, és nagyon elismerték a győzelmeket, még hogyha az ellenfél győzött akkor is.
De a sportákhoz miértan akkor 12 000 ember állati fegyelmezeten ülult, mert valahol a sporták üzenete is egyébként az a fajta életforma és a fegyelmezettség, gondolom, mint alaptan talán, hogyha nem járok messze.
Igen, ez nagyon fontos. Tehát ahogy a Japánban, ahogy most kijártam, nagyon lenyűgözött az a fegyelem, ami ott van. Tehát mi meg se közelítjük. Tehát akár a közlekedésben, akár pedig a mindennapi életünkben és a sportban.
A híred az egyébként sokkal hamarabb eljutott hozzá, mint például, ugye a kalocsai karatékák, a Kyokushin karatékák rendre szerepelnek a sporthíreikben, mindazon szép eredményeket, amelyeket elérnek a tanítványaid. Te pedig ilyen szerény módon nem mondtad, hogy hol jártál, milyen eredményt értél el, viszont a híred eljött ide hozzánk, és eljött az a hír is, hogy szamuráj kard volt a te kezedben. Hát mit csináltál azzal a szamuráj kard? Köze volt a vizsgához?
Nem volt köze a vizsgához. Többször itt Kalocsán vendégül láthattuk Tanaka senseit, egy ugye japán karatemester. Neki a családja 800 évre visszamenőleg megvan, szamuráj vér folyik az ereiben, és most, hogy én Japánba jártam, visszahívott, úgymond, és 2 napot eltölthettünk az ő dozsójába, illetve az ő környezetében a tanítványaival. Edzéseken vettünk részt, beszélgetéseken, és ugye, mivel ő egy igazi szamuráj, rendelkezik különböző eszközökkel, illetve szelszámokkal, az ő szelszám ugye a szamurái kard és egyéb ilyen eszközök, megtisztelt bennünket, hogy ezeket megmutatta, a családi kardját, vágásokat ejthettünk vele, tehát megfoghattuk, és a tiszteletünkre egy bambuszt hozatott, amit megtanított, hogy hogyan kell ezt elvágni, és elvághattuk ezt a bambuszt az ő kardjába.
Tehát az egy tradicionális családi szamurájkar volt akkor, amit a kezedbe fogadtál.
Igen, igen, az még eredetleg vértapadt, tehát azzal harcoltak.
Ez azért egy kicsit morbid. Tehát, hogy azzal még frankon harcoltak, ez egy mikori kard? Tehát milyen
ez egy régi családi kard, hogy visszamenőleg, hogy hány éves, arról nincs információm. Használták, a második világháborúban is használták. Meséltek róla történeteket, hogy úgy van éles ez a kard, hogy gyakorlatilag mindegy orvosi vágást tudtak rajta ejteni, hogyha valakinek esetleg a végtagját levágták.
Ez továbbra is ugye legendás eszköz a szamurájkor szerte a világon, a stúdió vendége Szűcs Zsolt, 5. Danos Kyokushin mester, a Kalocsai Kyokushin Egyesület vezetője. Hát gondolom, hogy a fegyver az nem feltétlenül lesz otthoni tartozik. Gondolom én már a szamurájkart. Tehát, hogy ez nem annyira elterjedt a karate művelői között azért, hogy...
Igen, a karate ugye az nem a kardozásról szól. Van külön olyan stílus, hogy iaido, mikor a karddal vívnak, illetve csak azzal gyakorolnak, vagy van ennek a bambuszkar, tehát a kendo változata, amit Magyarországon is űznek.
Hogy fogadtak haza a karatékáid, a tanítványaid, amikor megérkeztél? Vagy volt esetleg, tehát onnan esetleg hazatelefonáltál, hogy gyerekek, megvan?
Igen, napi kapcsolatot tartottunk a gyerekekkel, illetve a családommal, tehát tudták mindig, hogy merre járok, milyen programokon veszünk részt. A meglepetésemre már a Liszt Ferenc repülőtérre eljöttek a tanítványok, süteményt hoztak, gratuláltak, tehát nagyon megleptek. Majd ezt követően az edzőteremben úgymond egy meglepetés bulit tartottak nekem. Én felkészültem, mentem a sportáskámmal, ők pedig mindjárt ott vártak, egy megterített asztallal. Bemutatót tartottak nekem, verset mondtak, tehát nagyon megható volt.
Hogyha eszedbe jut ez a kirándulás és ez a vizsga, hogyha néhány szóval össze kellene foglalni, mi az, amit hazahoztál magaddal? Mi az, amire most megtanított Japán? Mi az az első dolog, ami eszedbe jut, hogyha majd ezt feleleveníted?
Borzasztó motiváltát, és a célom, hogy ne csak én jussak el, hanem a tanítványaim is el tudjanak jutni, úgymond a karate hazájába. Megismerjenek mestereket, új lehetőségeket.
Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon szép fixó volt, és hogy kívánom, hogy legyen ez a kötelességed a saját gondolataid szerint, és még egyszer gratulálunk neked.
Köszönöm szépen.
Gratulálunk, és köszönjük, hogy eljött, és Szűcs Zsolt, 5. Danos karate mester, Kyokushin mester. Azt hiszem, hogy így fontos.
A felkelő nap országában szerzett élményeit osztotta meg önnel Szűcs Zsolt, a Kalocsai Kyokushin karate szakosztálya vezetője. Köszönjük a beszélgetést, és további sikereket kívánunk neki. A folytatásban a Bátyai Vodenyica tánccsoport vezetőjével összegezzük az elmúlt másfél évtizedet, és tekintünk vele a csoport jövőjébe, amelynek ön is részese lehet. Most pedig Bogi örömódájának, a Violnak a Korona FM 100-on.
We are, 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 try my best, I'd embrace for one caress. Swear I would not let you be distressed by your side. I would match your stride.
De ha lényeg, a Korona FM 100 nem kín, és az Everybody's Changing szólt itt nálunk. És azonnal folytatódik a Turmix közérdekű és szolgáltató magazin műsorunk. Nemrégiben a Bács-Kiskun megyei Kossuth díjként emlegetett elismerést vehet át a Bátyai Vodanica tánccsoport vezetője Markó Gábor. Minden napjaikról, fiatalitásról és a tervekről beszélgetünk vele a rangos kitüntetés apropójából.
Milyen érzés volt ezt átvenni, ugye ezt a Bács-Kiskun megyei Kossuth díjként is emlegetjük?
Így van, a Bács-Kiskun megyei közgyűlés, úgymond önkormányzattól kaptuk meg az évben a Bács-Kiskun megye nemzetiségeiért díjat, pontosabban ugye ezt a Bátyai Vodanica hagyományőrző egyesület és néptánccsoport. Bátyait azért hangsúlyozom, mert sajnos történt egy kis elírás, és kalocsaiként lettünk kihirdetve, úgymond, tehát kalocsaiként lettünk megnevezve, mert az előző címe az egyesületnek még egy kalocsai székhely volt, de hál' Istennek javították, meg hát mi egyébként is bátyán vagyunk, és hát nagyon-nagyon örültünk. Én személy szerint nagyon meglepődtem, mikor megkaptam a értesítő levelet a közgyűlés elnökétől, hogy ebben a díjban részesülünk, de nagyon-nagyon jó érzés volt, mert úgy gondolom, hogy elismerik azt a tevékenységet, azt a munkát, ha fogalmazhatok így, amit végzünk most már hosszú éveken keresztül, vagy hosszú évek óta, és nagyon jó érzés volt részt venni ezen az eseményen. Próbáltunk egy picit hozzá is tenni kultúrában is, úgymond, mert előadtunk egy kis táncot, egy páran el tudtunk menni a néptánccsoportból zenekarunkkal együtt, és így egy kicsit mondhatom azt, hogy emeltük a eseménynek a színvonalát.
Azt mondtad, hogy egy kicsit meglepődtél, amikor megkaptad az értesítést. Tehát miért lepődtél meg?
Azért lepődtem meg, mert egyrészt nem számítottam rá, hogy kapunk egy ilyen elismerést. Másrészt meg úgy éreztem, hogy ami a kellemes, mindenféle szempontból kellemes része a történetnek, hogy ezek szerint tudnak rólunk. Tehát valamilyen szinten ismernek minket, valamilyen szinten ezek szerint hallottak arról, hogy milyen eseményeket szervezünk, milyen eseményeken veszünk részt, és épp ezért volt számomra meglepő, úgymond, mert ugye mi többnyire bátyán vagyunk, többnyire ugye bátyán szervezünk programokat, időközönként, ha kapunk felkérést más településekre, akkor ha is részt tudunk venni rajta, akkor természetesen elmegyünk, de ugye az ember a saját kis közegébe éri lényegében a mindennapjait, és számomra ezért volt meglepő, hogy ezek szerint máshol is számon tartanak minket, és ezért volt nagyon-nagyon jó érzés.
Mit kell tudnunk egyébként magáról, a Vodanicáról? Tehát ugye egy ilyen rangos elismerés, az így szoktam mondani, mindig egy, gondolom azért egy fejezetet, ha nem is lezár, de azért összegez a kitüntetetnek az életében, a pályafutásában. Ti ezt hogy éltétek meg? Te hogyan összegeznéd a Vodanicának az elmúlt éveit, ami elvezetett eddig az elismerésig?
Hát azt tudni kell, hogy idén 16 éve egyébként, hogy létrejött a Vodanica. Társcsoportként alakult, az akkori horvát nemzetiségi önkormányzat hozta létre lényegében a néptánccsoportot, és 2008-ban alakultunk át egyesületté, tehát 2008 óta van egyesületi formában a társcsoport, úgymond kibővített formában, mert ugye onnantól kezdve nem csak, tehát magánk az egyesületnek nem csak a táncosok a tagjai, hanem bárki más lényegében, aki úgy gondolja, hogy szeretne szerves része lenni egy horvát nemzetiségi egyesületnek, és éppen az, ami nekünk nagyon jó most az elmúlt években, hogy nemzetiségi egyesület vagyunk, mert így nagyon sok lehetőségünk van pályázni. Ami nélkül tudja mindenki, hogy pénz nélkül nem megy semmi. Az önkormányzattól nem sok támogatást kapunk, mert ugye mindenkinek szűkösek a keretei, meg rajtunk kívül van még, hál' Istennek bátyám, számos más egyesület, akik szintén szerencsére működnek, és nekik is szükség van a támogatásra, de nekünk pont ezért, hogy nemzetiségi egyesület vagyunk, itt tudunk pályázni különböző programokra is, eszközökre is, és ugye az elmúlt években próbálunk olyan programokat szervezni, amik úgymond ilyen hagyományőrző, hagyományteremtő, régi hagyományokat felelevenítő események. Értem itt azt, hogy például születi bált, vagy akár idén úgynevezett szállási búcsút is megpróbáltuk felelevenítani, szerencsére jól sikerült, és sorolhatnám még tovább. És az utóbbi években inkább ez vette át az egyesületnek a szerepét, ha mondhatom így, hogy inkább ezeknek a programoknak a megszervezése, mert sajnos azt azért el kell mondanom, hogy a tárcsoport egy kicsit, a tárcsoportnak a létszáma egy kicsit megcsappant, ami azt jelenti, hogy most jelenleg 12 fővel vagyunk, akik effektíven táncosok, és bízunk benne, hogy kedvet tudunk csinálni másoknak is a horvát néptánchoz, és ezáltal tud bővülni az egyesületnek a létszáma és a táncsoportnak a létszáma.
Ez mennyire kötött? Tehát mennyire kötött mondjuk előzetes tudáshoz, ismerethez, gyakorlathoz, táncos rutinhoz? Mert ugye azért az elismerés is jelzi azt, hogy ti egyfajta színvonalon végzitek azt a munkát, amit végeztek. Tehát ide nem lehet úgymond csak úgy beugrani, vagy igen?
Be lehet, tehát én mindenkit bátorítok arra, hogy igenis be lehet ugrani. Az tény is való, hogy mindenféle nagyképűség nélkül mondhatom, hogy tényleg törekszünk arra, hogy minőségi táncot adjunk elő, akárhova is megyünk, mert úgy gondolom, hogy akkor van értelme bármit is csinálni, hogyha azt normálisan csináljuk. De attól függetlenül meg lehet tanulni, tehát bárki megtanulhatja. Én se így születtem, ha lehet így fogalmazni. Én is tanultam, ráadásul 20 éves korom elején jártam, mikor megismerkedtem ezzel az egésszel, és nagyon jó, én csak kellemes dolgokat tudok róla mondani. Egyrészt az akkori társaság miatt, de akár a mostanit is említhetem, meg az, hogy az ember megtanul valami újat, valami mást, ami által én úgy gondolom, hogy egy kicsit több is lesz. Nem akarok itt nagy szavakat használni, de én mindenkit bátorítok, független attól, hogy hallott vagy nem hallott a horvát néptáncról, vagy egyáltalán tudja, hogy miről van szó. Én mindenkit bátorítok, hogyha van kedve, akkor jöjjön el, vagy keressen minket, mert igenis meg lehet tanulni. Természetesen más, mint a magyar néptánc, ennek is megvannak a sajátosságai, de attól függetlenül én tényleg azt tudom csak mondani, hogy ha próbálta már valaki, ha nem, nyugodtan jöjjön.
Milyen nálatok a csapat? Milyen ebbe a csapatba bekerülni?
Hát most azt kell, hogy mondjam, hogy hát egyrészt vegyes, másrészt meg most már nem igazán vagyunk úgy effektíven fiatalok, tehát azt úgy értem, hogy mindenki már dolgozik, többünknek már családja van, különböző elfoglaltsága, így most elég nehéz összehozni rendszeres próbákat, vagy sűrűbben fellépéseket. Éppen ezért szeretnénk most egy kicsit, hát úgymond fiatalítani, tehát szeretnénk egy kicsit a fiatalok irányába nyitni. Ez azt jelenti nálam, hogy nagyjából, ha a korosztályt kell nézni, akkor a 14 év felettiekről beszélek, tehát a középiskolás, főiskolás korosztályról, akik úgymond talán jobban benne vannak a buliba, mert én mindig azt szoktam mondani, hogy ez azon kívül, hogy gyakorlás, meg mondhatom azt is, hogy rendszeres mozgás, azon kívül lényegében buli, mert se a próbák, se a fellépések nem katonai szigorral szoktak nálunk lefolyni, hanem tényleg azt próbáljuk összehozni, hogy egy jó kis kötetlen társaság legyen, aki jól érzi magát azért, mert ezt csinálja, és most szeretnénk elindulni, ezt mondta az előbb, hogy lezár egy korszakot, lényegében egy ilyen elismerést, ami tényleg így van, mert most jutottunk el egyébként is arra a pontra, hogy át kell értékelnünk az egyesületnek az eddigi működését, tevékenységét, főleg azért, mert sajnos elfogytunk, mint táncosok, mert ugye ahhoz, hogy egy normális koreográfiát, normális színvonalú fellépést tudjon az ember prezentálni, ahhoz minimum kell a 16-20 vagy inkább 24 fős csapat, akkor lehet egy tényleg szép, látványos táncot előadni, és ezért szeretnénk most nyitni a fiatalok irányába, ami azt jelenti, hogy most szeretnénk főleg a tél folyamán folyamatosan ilyen táncházakat és különböző rendezvényeket tervezni, tartani, nem csak Bátyán, hanem Kalocsán is. Gondolkodunk nagyon erősen rajta, hogy elindulunk a középiskolákba is, megpróbáljuk bevinni a kultúrát, hogyha az ottani vezetőség nyitott rá, és így megpróbáljuk egy kicsit népszerűsíteni, és megpróbálunk tagokat toborozni az egyesületnek.
Hát én sok sikert és jó munkát kívánok ehhez, köszönöm szépen ezt a beszélgetést, és még egyszer gratulálok az elismeréshez.
Nagyon szépen köszönjük.
Köszönjük Markó Gábornak, a Bátyai Vodenica tánccsoport vezetőjének, hogy mindezt elmondta nekünk, csatlakozom az előttem szólóhoz, gratulálok, további sikereket!
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in you. day suddenly. I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why? Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something. An easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
A gombafejűekkel a The Beatles-el régészkedett a Yesterday-ben, itt a Koron FM 100-on a Turmix legvégén. Ennyi volt 2015. november 28-án szombaton a térségi magazinunk a Turmix. A témákkal kapcsolatban várjuk az észrevételét, hozzászólását akár telefonon 78 korona, vagy e-mailezzen nekünk az info@koronaradio.hu-ra. A műsorral legközelebb holnap jelentkezünk, ugyanebben az idősávban 10 és 11 óra között. Érdemes lesz velünk tartania ugyanebben az időben, ugyanis sok izgalmas részletet tudhat meg egy kalocsáról szóló könyvről, amely a város kevésbé dokumentált évtizedeit veti papírra. Beszélgetünk majd a népszerű horgász-vadász TV csatorna munkatársaival is, aki nemrég forgatott a Szelídítónál, és kiderül, hogy mi minden várja majd az idei Flóra Fesztivál alkalmával a keceli sportcsarnokban és környékén. A korábbi adásokat teljes hosszában meghallgathatja a rádióról menüpontban, a pályázati archívumra kattintva.
Készült a Média Tanács támogatásával
a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.